Kedves testvérek, a lekciót az Ószövetségből, Hóseás könyvéből olvasom, a 2006-os kiadású újfordítású Bibliának a 858. oldalán kezdődik, tehát Hóseás próféta könyve, második rész végig. De lesz még annyi Izrael fiainak a száma, mint a homok a tengerparton, amelyet nem lehet megmérni, sem megszámolni. Akkor ahelyett, hogy ezt mondanák nekik, nem vagytok népem, ezt mondják, az élő Isten fiai vagytok. Összegyűlnek majd Júda fiai és Izrael fiai, és egyetlen fejedelmet választanak maguknak. Eljönnek az országból, mert nagy lesz még Jezréel napja. Mondjátok testvéreiteknek, népem, és nővéreiteknek, van irgalom. Pereljetek anyátokkal, pereljetek, mert ő nem feleségem, és én sem vagyok a férje. Tüntesse el arcáról a paráznaság jelét, és melléről a házasság törés jelét. Különben levetkőztetem, és olyan mesztelenné teszem, amilyen születésekor volt. Olyanná teszem, amilyen a puszta, olyanná változtatom, amilyen a szikkadt föld, és szomjan hagyom halni. Fiainak sem irgalmazok, mert paráznaságból születtek. Hiszen paráználkodott az anyjuk, gyalázatos volt szülőjük, mert ezt mondta, elmegyek a szeretőim után. Ők adnak nekem kenyeret és vizet, gyapjút és lent olajat és italt. Azért most erre kezdtem az útját tövissel, kerítést húzok elé, nem talál rá ösvényeire. Futkos majd a szeretői után, de nem éri el őket. Keresi őket, de nem találja. Ezért azt mondja, visszamegyek első férjemhez, mert jobb dolgom volt akkor, mint most. Nem tudta, hogy én adtam neki gabonát, mustot és olajat. Ezüstöt is bőven adtam neki, meg aranyat, amit a Baára költöttek. Azért elveszem tőle a gabonát aratás idején, a mustot is szürettáján. Letépem róla a gyapjút és a lent, amely szemérmét takarja. Most leleplezem csupasz testét szeretői szeme láttára, senki sem menti meg tőlem. Megszüntetem minden örömét, ünnepét, újholdját, szombatját és minden ünnepnapját. Elpusztítom szőlőjét és fügefáját, amelyekről azt mondta, az én keresményem ez, amelyet szeretőim adtak. Fadonná teszem azokat, hadd pusztítsa a mezeivad. Megbüntetem azokért a napokért, amelyeken a baáloknak töménezett, gyűrűvel és nyaklánccal ékesítette magát, úgy ment a szeretői után, engem pedig elfelejtett. Így szól az Úr. Azért most én csábítom őt. Elvezetem a pusztába, és szívére beszélek. Azután adom vissza szőlőjét, és az ákor völgyét a reménység kapujává teszem. Ott majd úgy felel nekem, mint ifjúsága idején, mint akkor, amikor kijött Egyiptom földjéről. Azon a napon férjednek fogsz hívni, így szól az Úr, és nem hívsz többé Baálnak. Kiveszem szájából a Baálok nevét, nem emlegetik többé nevüket. Azon a napon szövetséget kötök javukra a mezei vadakkal, az égi madarakkal és a földön csúszómászó állatokkal. Kiírtom az íjat, a kardot és a háborút az országból, és biztonságban élhetnek. Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával. Eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az Urat. Azon a napon meghallgatom, így szól az Úr. Meghallgatom az eget, az meghallgatja a földet, a föld is meghallgatja a gabonát, a mustot és az olajat, azok pedig meghallgatják Jezréelt. Mert bevetem vele a földet, és akit nincs irgalomnak hívnak, ahhoz irgalmas leszek. Ha nem népemnek, azt mondom, népem vagy. Ő pedig ezt mondja, én Istenem.
Magasztalunk téged, mindenható Istenünk, mert felfoghatatlanok a te kijelentéseid és a te szavaid. Amikor rágondolunk arra, amit mondtál, hogy mi, akik nem voltunk a te néped, a népeddé lettünk. Akik számára nem volt irgalom, mert el voltunk veszve, te benned irgalmat nyertünk. Köszönjük neked, édesatyánk, ahogy ránk árasztod az életet, ahogy megtartasz, ahogy jól tartasz, ahogy velünk vagy, jelenlétedet adod a mindennapokban. Köszönjük, ahogy megtartottál bennünket erre a mai napra is, hogy magad elé állíts, hogy szólj, hogy formálj minket. Csodálunk téged, Urunk, a szavaidért, amelyben azt mondod, hogy eljegyzel bennünket, eljegyeztél minket irgalommal, szeretettel, igazsággal, hittel. Amikor úgy szólsz, mint a hitves társ, mint a vőlegény, aki szeretettel és szerelemmel jegyzél az övéit. És ezt a nyelvet használod, és így beszélsz rólunk, így gondolsz ránk. Az Úr Jézus Krisztusban, aki az igazi vőlegény, így jegyeztél el bennünket, az egyházat. Így tisztítottál meg, tettél bennünket a te mennyasszonyoddá. Felfoghatatlan számunkra az, hogy tudsz te ilyen szeretettel, ilyen hűséggel, ilyen kitartással lenni. Hogy tudsz bennünket ilyen magasra emelni, hogy úgy beszélsz rólunk a te népedről, mint a te mennyasszonyodról. És Úr Jézus Krisztus, te, aki bennünket halálod árán megváltottál, aki halálod árán ezt az eljegyzést elpecsételted, aki véreddel megtisztítottál és megmostál, aki feltámadtál és uralkodsz, te látod azt, és a te szíved összeszorul, amikor látod, hogy mi, mint a te mennyasszonyod, mégis milyen módon tettük magunkat tisztátalanná. Bibliai szóval, milyen módon paráználkodtunk, lettünk hűtlenek te hozzád, és mentünk más istenek után. És bocsásd meg nekünk, hogy most is, amikor te eléd állunk, azt kell látnunk, hogy nem voltunk hozzád hűségesek. Bocsásd meg nekünk, hogy oly sok minden és oly sok mindenki beszélt a mi szívünkre, és csábított el a mi szívünket te tőled, hogy menjünk a saját utaink után. Bocsásd meg, hogy jobban szerettük a pénzt, az anyagiakat, mint téged. Bocsásd meg, ha bemocskoltuk magunkat szexuális tisztátalanságokkal, szó szerinti paráznassággal. Bocsásd meg nekünk, Urunk, ha a szívünkben ápoltuk a haragot, a gyűlöletet azok iránt, akik bennünket megbántottak. Bocsásd meg, ha jobban ragaszkodtunk a magunk igazságához, mint a tiédhez. És ezért sebeket ejtettünk, ütöttünk, vágtunk magunk körül szóval. Bocsásd meg nekünk, Urunk, hogy nem voltunk szerinted valóak, nem kerestünk téged. Nem te voltál az első helyen az életünkben. Nem imádtunk, nem imádkoztunk, nem kerestük a te jelenlétedet. Annyi minden más lett fontosabb, mint te. Bocsásd meg nekünk, Úr Jézus Krisztus, mindazokat a titkolt gondolatainkat, indulatainkat, amelyekkel eljátszottunk a szívünkben, ahelyett, hogy nemet mondtunk volna rá. Így jövünk most te eléd, Úr Jézus Krisztus, igaz bűnbánattal, mint a mennyasszony, amely besározódott a vőlegényhez, aki meg tud tisztítani, és aki arra vár, hogy egyszer majd teljes ragyogásban állítson bennünket maga elé. Így jövünk te hozzád előre tekintve arra a napra, amikor teljes és tökéletes lesz a veled való közösség, amikor elmúlik ez a világ, amikor új eget és új földet teremtesz, amikor a bárány mennyegzőjé ezen a nagy lakomán, ünnepen ott leszünk veled, a te egész néped, a te egész egyházad, a föld minden népéből, minden nemzetéből, akik megismertek téged, és dicsőítenek és magasztalnak téged. Add ezt a reménységet a szívünkbe, hogy ezt így tisztítson meg minket. Így jövünk eléd, Urunk, így fogadjuk most el a te bocsánatodat, így fogadjuk el azt, hogy megtisztítasz, hogy megbocsátasz, hogy új életet azt adsz megint. És így kérünk, hogy szent lelkeddel szállj le ránk, szállj le a te népedre, szállj le erre a gyülekezetre. Szólj hozzánk az ige hirdetésben, formálj bennünket. Szólj hozzánk az úrvacsorai közösségben, hogy téged lássunk, és hogy benned egészen egyé legyünk. Hogy a világ megismerje, hogy te vagy az Úr, a szabadító és a megváltó, abból, ahogyan mi megtanuljuk szeretni egymást. Atya, Fiú, Szentlélek, így várunk téged, így dicsőítünk téged, és így adjuk magunkat ma is te neked.
Isten igéjét Jakab leveléből olvasom, Jakab levelének a negyedik részéből, ami az Új Szövetségben a 260. oldalon található. Jakab levelének negyedik részéből az első 10 verset olvasom. Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák-e ezeket? Kívántok valamit, és nem kapjátok meg. Öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni. Harcoltok és viszálykodtok. Mégsem kapjátok meg, azért, mert nem kéritek. Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek. Csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni. Parázna férfiak és asszonyok! Nem tudjátok-e, hogy a világgal való barátság ellenségeskedés az Istennel? Ha tehát valaki a világgal barátságot köt, ellenségévé válik az Istennek. Vagy azt gondoljátok, hogy az írás ok nélkül mondja, irigységre kívánkozik a lélek, amely bennünk lakozik. De még nagyobb kegyelmet is ad. Ezért mondja, Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek. Gyötrődjetek, gyászoljatok és sírjatok. Nevetésetek forduljon gyászra, örömötök szomorúságra. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket. Kedves testvérek, Jakab levelét tanulmányozva a negyedik részhez jutottunk, és egyre inkább kezd kirajzolódni előttünk a levélben megszólított gyülekezet képe, aminek a fényében az előző részek is egyre világosabban összefüggésbe kerülnek. A gyülekezetben viszálykodás, harcok, heves szócsaták vannak. A testvérek bár hivatkoznak Krisztusra és a hitükre, mégis az irigység és az önzés lelkületének adnak helyt, és így életükkel, cselekedeteikkel megtagadják hitüket. Szépen választékosan beszélnek, akár áldást is mondanak, de ugyanazzal a szájjal ítélkeznek, rágalmaznak, gonosz pletykákat terjesztenek. Már azt látjuk a gyülekezetben, hogy a gazdagok mellett jelen vannak a szegények is, sőt, még a szolgák is. Mégis a személyválogatásról tesz bizonyságot az, ahogyan a gazdagokat helyjel kínálják, a szegényeknek meg azt mondják, hogy te csak állj meg ott nyugodtan, vagy ülj le ide, a földre, a zsámolyom mellé. Egy olyan gyülekezet áll előttünk, ahol messziről szemlélve minden rendben van. Megtartják az Isten tiszteleteket, vannak szolgálatok és szolgálók, jelen vannak a szegények és a gazdagok. Lehet, hogy nem olyan eleven, mint a kezdeti időben, azért minden megy a maga rendjén. Néhányan esetleg elmaradoztak, megsértődtek, kihullottak. De hát ez minden közösségben előfordul. Valamikor megtapasztalták az Isten hatalmát, az ő szabadítását, és az akkor megélt igazságok, hitvallásai megmaradtak. Azt továbbra is mondják. És fel sem tűnik, hogy most már nem történnek közöttük csodák, hogy a kísértésekben elbuknak, és nem mutatják fel Jézus győzelmét, hogy a mindennapi harcok nem erőt adnak, hanem leszívják az erejüket. Ha közelebbről vizsgáljuk meg őket, a levél alapján azt látjuk, hogy ez a gyülekezet választás előtt áll. Vagy megtér, és bűnbánatot tart, megalázza magát elhívó ura előtt, vagy ellenségévé válik, és sodródik a világgal, annak ellenére, hogy magát kereszténynek tartja. A mi gyülekezetünk, hála Istennek, most nem ebben a fázisban van. Ez talán a negyedik fázis, amiről a gyülekezet terveiről szóló igehirdetésben hallottunk. Ugye az első fázis volt az álmodozás, az új utak keresésének a fázisa, a második a struktúrák és a rendszerek kiépítése, a harmadik a megszilárdulás, a rendszereknek a megszervezése után az elkezdődő stagnálás, és a negyedik fázis az a lehanyatlás, amikor már mindenki mindenkit vádol, amikor nincs új élet, nincs lendület, amikor ítélkezés és vádaskodás jellemzi a gyülekezetet. Mi eljutottunk a harmadik fázisba, amikor belaktuk a templomot, amikor kialakítottuk a struktúrákat, és itt ebben a fázisban újra megszólított az Isten, és meghallottuk az Isten hívását, és ő újra az álmodozó fázisba hív bennünket, mert ő újat cselekszik, és mi indulni szeretnénk. Van közös célunk, és várjuk, hogy Isten kibontakoztassa az ő munkáját közöttünk. Szeretnénk, hogyha minél több sebzett és elveszett ember megtalálná a szabadítást, a gyógyulást közöttünk. Áldozatot hozunk a szolgálatokban és az adakozásban. Hadd mondjam a testvéreknek, hogy az elmúlt 3 hét alatt a templom építésre, vagy az adósság törlesztésre 750 000 forint gyűlt össze. Hálásak lehetünk azért, amit a gyülekezetben átélünk. És itt nem csak a templom építésre gondolok. Sok szép példáját láthatjuk az egymás segítésének, az egymásért való imádságnak, az egymás mellé állásnak, bátorításnak. Sőt, időnként még az is előfordul, hogy szeretetben megyük egymást figyelmeztetni, és megtapasztaljuk Isten kegyelmét, amiben ő változást munkál az életünkben. Legyünk tehát hálásak, és haladjunk tovább ezen az úton. De közben legyünk éberek is. Az ige figyelmeztet bennünket, aki úgy gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Vizsgáljuk tehát meg, hogy miben hívja Isten megtérésre Jakab levelének a címzettjeit ebben a részben, és hogyan szólít meg bennünket ezekben a kérdésekben. Akinél nyitva van még a Biblia, a negyedik részben, ha végignézzük a gyülekezetet, érintő jellemzéseket, jelzőket, akkor ezt látjuk. Az első versben azt mondja, hogy viszályok és harcok vannak közöttük, és emögött ott vannak a tagjaikban dúló önző kívánságok. Majd a második vers azt mondja, öltök, irigykedtek, harcoltok, viszálykodtok. Harmadik vers. Élvezeteitekre akarjátok eltékozolni a kért dolgokat. A negyedik vers így szólítja meg őket, hogy parázna férfiak és asszonyok, akiket a világgal való barátság lelkülete határoz meg. És a 8. versben van ez a két szó, hogy bűnösek és kétlelkűek. Jakab tehát leleplezi a cselekedetek mögött levő lelkületet. Viszályok és harcok vannak ebben a gyülekezetben, de nem feltétlenül a vitával van gond. Lehet vitatkozni és lehet Krisztus igazságáért síkra szállni, krisztusi módszerekkel. De itt Jakab nem beszél arról, hogy kinek van igaza. Sőt, még a vita témákat sem érinti. Mert a harcok, a viszályok és a viták önmagukért valóak. Nem Isten ügyének a védelme az igazi indok, hanem az irigység. Az irigység, ami ölni tud. a gyülekezetben dúló harcok, viszályok mögött önző vágyak és irigység van. Ez az a lelkület, amit Jakab itt leleplez és megítél. Nem itt találkozunk ezzel a Bibliában először. Kain irigységtől motiváltan öli meg Ábelt. Vagy Saul, amikor látja, hogy az Úr Dáviddal van, akkor féltékenységétől üzve hajítja felé lándzsáját kétszer is. Majd amikor Dávid kitér előle, és ezzel is látszik, hogy az Úr vele van, akkor az irigy Saul félni kezd Dávidtól, és üldözni kezdi, hogy Dávid is féljen tőle. Az irigység egy nagyon jól rejtőzködő és nehezen rajta kapható gyilkos motiváció. Az ember minden félével igazolja magát, hisz valódi fájdalmat él át a lelkében, és erre próbál megnyugvást találni. Az is lehet, hogy az irigység tárgya szent cél, az Isten közelsége, ajándékainak megnyilvánulásai, vagy az érte végzett szolgálat. Bármi kiválthatja. Ha az ember nem tudja megszerezni azt, ami a másiknak van, és neki hiányzik, ami számára is érték, amire ő is vágyik, bizonyos képességek, vagy ajándékok, anyagiak, vagy jó család, bizonyos emberek szeretete, vagy közelsége, elismerése. Tehát amikor ez az állapot van, ez a kielégítetlen vágy és frusztráció, akkor olyan könnyen megpróbálja a másiktól is elvitatni, elvenni, lebecsmérelni, vagy rágalmazni, vagy tönkretenni. Lelkének hiányt szenvedő része olyan érzékenyé válik, hogy mindent többszörösen felnagyítva, feltupírozva érzékel, és erre akar rávenni másokat is, hogy így lássák a helyzetet. Veszélyes örvény ez, amiben az ember áldozatnak érzi önmagát, pedig csak az irigység gyökerét engedte felnövekedni, és ennek a keserűsége tette vakká, torzította el a látását. Ez a lelkület van amögött, hogy nem is kérik Istent, csak ölnek, harcolnak és viszálykodnak. Mert nincs ebben az állapotban őszinte Isten kapcsolat. Talán felé is a megbántottság. Ilyenkor az ember őre is haragszik. Vagy ha kérik is, nem kapják meg, hisz eltorzult látásukban, saját élvezeteikre, amit a görög hedoné szóval van kifejezve, élvezett kívánság, érzéki vágy, emiatt van szükségük rá, versengésből, egymás túlszárnyalásának a vágyából. Önközpontuságukban kicsúsztak az Isten jelenlétéből. Elveszítették az ő világosságát, az ő céljait, azt, hogy életüknek ő legyen a középpontja. Hogy személyes és gyülekezeti életük Isten dicsőségét szolgálja. Erre mutat rá radikálisan a negyedik vers, amikor azt mondja Jakab, parázna férfiak és asszonyok. Nem tudjátok-e, hogy a világgal való barátság ellenségeskedés az Istennel? Miért nevezi őket Jakab paráznának? Az Ószövetségben Istennek az ő népével való kapcsolatát gyakran hasonlítja házassági szövetséghez. Isten kiválasztotta az elhagyott, a megsebzett Izraelt, sebeit kitisztította, felöltöztette, és gyönyörű menyasszonyává tette. De népe újra és újra hűtlen lett iránta. Más istenekhez fordult. Környező népek bálványait imádta. Ez Isten népének a paráznasága. Hóseás könyvében is erről olvastunk. Hóseásnak, a prófétának parázna asszonyt kellett feleségül vennie, aki házasságkötésük után is elhagyta őt. Így Hóseás életével ábrázolja ki Isten fájdalmát népe hűtlensége miatt. De ahogy Isten visszahívja népét, és kész megbocsátani nekik, akik nem benne bíztak, nem tőle vártak segítséget, nem az ő törvényeihez tartották magukat, hanem idegen istenek segítségét kérték, bálványok előtt hajoltak meg, bálványokban bíztak, és a környező népek szokásaihoz ragaszkodtak. Úgy Hóseásnak is vissza kell fogadnia paráznává vált feleségét. Ahogy együtt érzünk Hóseással, hiszen nem könnyű ez az embernek, úgy érezhetjük, hogy nem könnyű ez az Istennek sem. De megteszi, mert van irgalom, van könyörület, mert Isten szereti az ő népét. Ezért fedd, ezért rántja le a leplet, ezért figyelmeztet, hogy megtérésre hívjon. A felolvasott részben azt látjuk, hogy az irigység, a viszálykodás megtűrése a világ lelkületének befogadása. Paráznaság, ami ellenségeskedés az Istennel. A világgal való barátságnak különböző más jellemzőit is elemezhetnénk. Isten helyett a világban található dolgokba vetett bizalom, ami sokszor akodalmaskodáshoz vezet. Erről beszélt a köszöntésben Omenyó professzor, hogy a szegénység ellenére, amikor az ember nem az anyagiakban bízik, hanem Krisztusban, akkor lehet boldog. A világgal való barátság, amikor az ember az anyagiakban bízik. És ettől függ a békessége vagy a boldogsága. Vagy az Isten országának uralma helyett a világ értékrendjéhez való alkalmazkodás. A világgal való barátság az is, amikor az Isten vezetésének keresése helyett a saját célok, az ő szavának a felülbírálása, a vágyak, a kívánságok uralma határoz meg bennünket, és sorolhatnánk a sort. Ez a lelkület nem számol Isten hatalmával, nem számol az ő győzelmével, és kiszorítja az Isten iránti szeretetet az első helyről. Paráznaságnak nevezi az ige. Isten azonban féltőn szerető, féltékeny Isten, aki nem osztozik az övéjén. Vagy teljesen az övé vagyunk, vagy az ellenségei vagyunk. Vagy az ő győzelmének a valóságában járunk, vagy az ellenség hatalma alá kerülünk. Kemény szavak ezek. Ha tehát valaki a világgal barátságot köt, ellenségévé válik az Istennek. Nem lehet mindkettőnek eleget tenni. Nem lehet mindkettőben bízni. Hol van a szívünk? Kit szeretek igazán? Választani kell. A világ lelkületének befogadása nem csak az Isten kapcsolatunkban, hanem a felebarát felé való viselkedésben is tetten érhető. Nem olvastam föl, de ennek a résznek, a negyedik résznek az utolsó verse, a 17. verse így szól. Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Amikor az ember helyet ad a világ lelkületének, önző vágyak és irigység feszítik belülről. Ilyenkor minden energiáját elszívja a látszat fenntartása, a sebek, a fájdalom hordozása, és nem marad szabadsága, nyitottsága észrevenni a másik embert, meglátni a segítés lehetőségét, az előre elkészített jó cselekedeteket, és szeretettel rámozdulni, odalépni a másik mellé, megcselekedve azt, amire a lélek indít. Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Nem elég, ha nem teszünk ellene, ha nem teszünk rosszat. Nem elég, ha nem teszünk semmit sem. Ezzel az ember olyan sokszor fölmenti magát. Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. És az Istentől elfordult állapotban az ember igenis elmulasztja a jó cselekedeteket. Otthon, a munkahelyén, a gyülekezetben, és mindenhol. Pontosan ez a gonosz célja. Istentől eltávolítani, megerőltető módon külső formákat és kereteket tartani, belső tartalom és élet nélkül. Hogyan válaszol erre a bukott helyzetre, erre a hűtlenségre Isten? Először is azt látjuk, hogy Isten nem teljesíti a kéréseiket. Hiszen amire vágynak, azt vagy nem is kérik, vagy ha igen, akkor sem jól kérik. Majd megszólítja őket, ezáltal, a levél által megszólítja a gyülekezetet, és leleplezi lelkületüket. Néven nevezi a bűnt, és nem hagy helyet kibújásra. A gyülekezetben eluralkodó viselkedés, indulataik, és az ezek mögött húzódó lelkület paráznasság Isten előtt. Barátság a világgal, ami magával vonja azt, hogy ellenségeskedés vele. A negyedik vers így fejezi be a gondolatsort. Ha tehát valaki a világgal barátságot köt, ellenségévé válik az Istennek. Ha itt fejeződne be ez a levél, akkor nagyon nyomasztó lenne számunkra is. Hiszen az ige tükrében bizonyos pontokon magunkat is felismerhettük és megláthattuk. De a levél folytatódik. Isten üzenete nem itt ér véget. De még nagyobb kegyelmet is ad. Ezért mondja, Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja. Majd a 10. vers. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztalt titeket. Isten kegyelmét adja. Isten az ő kegyelmét kínálja föl. Ennek feltétele a kevésség levetkezése és az alázat felöltözése. Az Isten előtt való meghajlás, uralmának elfogadása, az akaratának való önkéntes alárendelődés. Elismerni lelki szegénységünket, feltétlen ráutaltságunkat az Isten segítségére, kegyelmére. Ha az előző szakasz központi szava az irigység volt, ennek a szakasznak a 6-tól a 10. versig meghatározó szava az alázat. Az irigység a teljesületlen vágyakból fakadó frusztráció. Erre a frusztrációra és a másikra, annak sikereire néz. Az alázat Istenre, az ember méltatlan volta ellenére rááradó kegyelemre. Az egyik horizontális, a másik vertikális. Az egyik verseng, a másik hálával leborul és felemeltetik. Isten felkínálja a választás lehetőségét. Lehet választani, de a kettőt együtt nem lehet fenntartani. A kevélyeknek ellenáll, de az alázatosoknak kegyelmét adja. És aki megalázza magát, azt felmagasztalja. 7. vers. Engedelmeskedjetek azért az Istennek. Olvassuk. Még nem késő, még lehet engedelmeskedni. És rögtön csatlakozik az Istennek való engedelmesség gondolatához, hogy álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Ezzel a kérdéssel az első részben foglalkoztunk a kísértések kapcsán. Azért tarthatja a keresztény ember örömnek a kísértéseket, mert Jézus győzött, és az ő győzelmében részesedve az ő győzelmét újra és újra kihirdethetjük a gonosz felett. Nem vagyunk kiszolgáltatva, nem vagyunk egyedül, nem kell félnünk a gonosztól. Nem kell kiüresednie keresztény életünknek, nem kell elmulasztanunk a jó cselekedeteket. Álljatok ellen, mondja az ige, Jézus nevében, Jézus barátaiként, az ő uralma alatt élve. Nélküle nem megy. Ha csak szavaink beszélnek róla, de a szívünk világi indulatokkal van tele, nem lehet ellenállni. De ha Jézus uralma alatt vagyunk, ha ő valóban Úr az életünkben, akkor az ő nevét kimondva a gonoszt és az ő kísértéseit, hazugságait, vágyait el tudjuk küldeni. Ezen a konferencián most a gánai gyülekezetekről láttunk felvételeket, ahol nagyon látványos, szabadító szolgálatok voltak, amikor megszállott emberekből űzték ki a gonosz lelkeket, a démonokat. És beszéltünk egy picit a résztvevőkkel arról, hogy ez csak Afrikában van, vagy Európában is működik a gonosz és jelen van. A mai igénk erre bátorít bennünket. Álljatok ellen a gonosznak, van, de az ő nevében itt is, és mi is ellenállhatunk. Jézus itt is adja követőinek azt a hatalmat, mindazoknak, akik ráállnak az ő ígéreteire. És hadd bátorítsam a testvéreket nem csak a vezetőknek, nem csak a lelkészeknek, nem csak a kipróbált, hosszú ideje hitben járó embereknek, hanem mindenkinek, aki hittel megragadja, aki elfogadta az ő megváltásának az ajándékát. Álljatok ellen az ördögnek, mondja az ige. Higgyük el, hogy a mi számunkra is igaz, és vegyük fel a harcot a gonosszal, minden megnyilvánulásával szemben, Jézus nevében. Aztán, ha tovább olvassuk, tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ki ti két lelkűek. Az igében a kiinduló pont, hát az, hogy bűnösök és két lelkűek. És a két lelkű jelzőit utal az előző részek témáira is, hogy nem teszik azt, amiről hitvallásukban beszélnek, cselekedeteikkel nem mutatják meg a hitüket, szájukból egyszer áldás jön, másszor átok, tüzet gyújtanak, pusztítanak elindított szavaik. Bár Isten megváltott közössége a gyülekezet, harcok és viszályok vannak közöttük. Erről szól ez a jelző, két lelkűek. Valamit mondanak, de más tükröz az életük. A megtérést, egyrészt a megtérés a külső viselkedés formák megváltozását kell, hogy jelentse. Tisztítsátok meg a kezeteket. Másrészt a belső lelkület átformálódását. Szenteljétek meg a szíveteket. Ez a két kifejezés a az Ószövetségből a papi tradíciónak az öröksége. Mindkettő fontos. A belső lelkület megszentelődése és a külső cselekedetek megtisztulása. De még tovább fokozza Jakab ezt a prófétai buzdítással, 9. vers, gyötrődjetek, gyászoljatok és sírjatok. Nevetésetek forduljon gyászra, örömötök szomorúságra. Az igazi bűnbánat nem könnyen vett várándítással átlépés a bűnök fölött, hanem gyötrődés, gyász és sírás. A hamis örömnek szomorúsággá válása, sírás és megvigasztalódás, gyötrődés és az öröm felszabadulásának megtapasztalása. Aki megtalálja Krisztusban, Krisztusnál a megbánás helyét, az megtalálja benne a bűnbocsánat örömét is. Keresztény hitünk nem örökös sírás és szomorúság. Megbocsáttattak a ti bűneitek, hallottuk a feloldozásban. Örömmel, hálával a szívünkben, a kegyelmet ünnepelve jöhetünk a terített asztalhoz. Van öröm, van szabadság Jézusért, de az igazi örömöt megelőzi a mély, őszinte bűnbánat. Végül Jakab levelének ebben a szakaszában az irigységre és az abból származó viszályokra, harcokra mutat rá, amik az Istentől való elfordulás hátterében állnak. Ebből hív megtérésre. Mint már említettem, könnyű ebbe a lelkületbe belesodródni. Könnyű az irigységbe belesodródni, és nem könnyű felismerni, hogy ez bűn, hogy az emiatt ebből fakadó, igazságtalannak megélt dolgok, a fájdalom, az önsajnálat, a hamis kiindulópont következményei. Azt mondtam az igehirdetés elején, hogy hálásak lehetünk azért, hogy gyülekezetünkben ez így nincs jelen. Hálásak lehetünk azért, hogy Isten növekedést ad nekünk, és az ő szeretetében vagyunk együtt. Növekszünk, lelkesen robogunk. De vigyázzunk, hogy közben ne kerüljék el figyelmünket a hajszál repedések. Amikor nem állunk meg, nem veszünk észre valamit, nem imádkozunk, és aztán ennek nyomán egyre nagyobb hasadások keletkeznek. Egyesek azt érezhetik, hogy kevesebb energia, figyelem jut nekik azok részéről, akikre eddig számíthattak. Vannak, akik még csak most érkeztek, és már is fontosabb szolgálatokat kapnak, mint te, aki esetleg már évek óta itt vagy, és magad is vágytál arra a szolgálatra. Mit kezdünk ezekkel az érzésekkel? Egy másik kérdés az, hogy mi a mércéje annak, hogy mi a fontos, vagy hogy ki a nagy. Mert Jézus szerint ugye az, aki szolgál, mindenki a saját ajándékainak megfelelően. Vigyázzunk, mert ha a hasonlítgatás, a sértődés lelkületének helyet adunk, kívülről még tűnhet szépnek az életünk. Még roboghat a gyülekezet élete, az építkezés, a növekvő szolgálatok. De bármelyik pillanatban robbanhat. Legyünk éberek. Ne engedjük, hogy ez a lelkület helyet találjon a szívünkben. Álljunk ellen a keserűségnek, az önsajnálatnak. És engedelmeskedjünk az Istennek. Ha kérdésünk vagy kérésünk van, kérdezzünk és kérjünk. Ha nehéz a szívünk, menjünk oda egymáshoz, és tisztázzuk, és bocsássunk meg. De ne engedjük, a keserűség gyökerét felnövekedni. Álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Ugyanakkor közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Az ő közelsége felszabadító. Az ő szeretete fényében azzá lehetünk, akinek ő bennünket elhívott, akik valójában vagyunk. Görcsök, másoknak való megfelelés vagy elvárások nyomásától függetlenül, szabadon élhetjük az életünket, és áraszthatjuk Krisztus jó illatát. Végezhetjük azt, amit ő ránk bízott, örömmel. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket. Jöjjünk ezzel a vágyjal, és ezzel a nyitottsággal Isten elé, az egymással, és a vele való közösségben. Amen.
Atya, Fiú, Szentlélek, Isten, teljes szent háromság, dicsőítünk téged azért a szeretet közösségért, tisztaságért és szentségért, amelyben te lakozol. Dicsőítünk téged azért a szeretetért, amelyet kiárasztottál a világba, és amely közösségbe befogadtál bennünket is. És megvagyunk, hogy a te szeretet közösséget az egyetlen ebben a világban, ahol nincs önzés, nincs harc, nincs viszály, nincs irigység, ahol a szeretet a maga tökéletességében lakozik. És köszönjük, hogy ebbe hívtál meg bennünket, hogy szent lelkedet, akit ránk árasztottál, azért küldted, hogy ebbe a szeretet közösségben éljünk, és ezt mutassuk meg a világnak. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy valóban letehettük mindazt, ami teher volt, te eléd, hogy valóban elfogadhattuk a te bocsánatodat, és erőt kaptunk arra, hogy az egységen munkálkodjunk, és a szereteten munkálkodjunk, ne az irigységen, a széthúzáson, az ördögi lelkületen, ami jelen van ebben a világban. És így kérünk téged, hogy áldj meg bennünket, mint gyülekezetet, tartsd meg ezt az egységet, óvd meg, őrizd meg az ördög minden támadásától, hogy valóban végig tudjuk járni azt az utat, amire elhívtál bennünket, amiben a te újat cselekszel. És ugyanígy imádkozunk, hogy ezt a szeretetet tudjuk megélni a mindennapjainkban. Imádkozunk egységért a családunkban, imádkozunk egységért és az egység munkálásáért a munkahelyünkön vagy az iskolai közösségben. És imádkozunk, Urunk, a mi hazánk, a mi országunk egységéért is, különösen ezen a mai napon. Imádkozunk azért, hogy szülessen megbékélés, imádkozunk azért, hogy változzon meg ennek az országnak az élete. Mert az a széthúzás, ami jelen van, az megront bennünket testi, lelki, gazdasági, szellemi értelemben egyaránt. Kérünk téged, Urunk, hogy áld meg ezt a mai népszavazást, áld meg az összes politikust, aki utána nyilatkozni fog. És kérünk azért, hogy szülessenek belátások, hogy szülessen alázat vezetők és politikusok részéről, hogy születhessen egység ebben az országban. De tudjuk, Úr Jézus Krisztus, hogy ez nélküled nem fog megszületni, mert ennek az országnak is te vagy az egyetlen egy reménysége. Így szeretnénk magunkat hát megerősíteni benned, és így elmenni ebbe az országba, hogy téged képviseljünk és hozzád hívjunk embereket, hogy te rólad szóljanak a mi szeretetben folytatott vitáink, és téged mutassunk fel az életünkbe. Így ajánljuk a te kezedbe a gyülekezetünk tagjainak szükségeit és nehézségeit, betegséget, elcsüggedést, munkahelyi problémákat, családi nehézségeket és küzdelmeket. Köszönjük, hogy mindezt ott tudhatjuk most te nálad, mert az egész életünket ott tudhatjuk a te kezedben. Így kérünk, áld meg bennünket az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké.